működik.
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten, Fandl Ferenc Fagyi.
Szembe jött egy úr, mondtam, hogy elnézést kérek, hogy az egyetemre szeretnék eljutni. Azt mondta, tanuljon, fiatalember, legyen szorgalom. De nem úgy értem, mondom, hogy fizikailag. Azt mondta, hogy erre? Mondom, igen, mennyire van? Hát, hogyha erre megy, akkor a 40 ezer kilométer, mert hogy az ellenkező irányba van.
Házigazda Aradi Tibor és Varga Ferenc József. Humor nélkül lehet, de érdemes.
A Rádió Kabaré nyári válogató műsora szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten FM 107,8. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A hely. A műsorvezető Deák Dóra.
Ritka, díszes, egyedi kincs az a szakma, amit ma megismerhetnek, és pont olyan, mint a méves tárgy, amit a mestere készít. Az utolsó magyar cizellőr műhelyébe látogatunk Budapesten. Jó napot kívánok! Strohmeyer Ádám cizellőr műhelyét fogjuk most megnézni, és én azt látom, hogy ennek egy központi eleme egy íróasztal, amit azért a saját képére alakított ki, mert hogy az íróasztal egyik lapján van egy domború rész, le van vágva, hogy könnyebben odaférjen a tárgyakhoz?
Igazából ez egy íróasztalnak látszó műhelyasztal, egy ötvös asztal, más néven brett asztal. Ez a negatív kivágás benne azt a célt szolgálja, hogy közelebb tudjunk ülni az asztallap belsejéhez, kényelmesebben fel tudjuk támasztani a könyökünket adott esetben munka közben. Illetve van még egy ennél is sokkal fontosabb funkciója, az pedig az, hogy alatta vagy egy gyűjtőtálca, vagy egy bőrkötény, amit elhelyezünk, hiszen a nemesfémnek még a legapróbb hulladéka is hatalmas érték, és ezért ezt a megmunkálás során gyűjtjük. A cizellálás egy anyagveszteséggel nem járó díszítő eljárás, viszont van az ötvösségnek jó néhány olyan területe, legyen szó reszelésről, fűrészelésről, ahol leválasztunk az anyagból, és ezeket a kis forgácsokat, reszeléket, lefűrészelt darabkákat nagyon praktikus összegyűjteni. Nálam egy ilyen
kihúzhatjuk?
Tálca van, igen.
Hát itt azért csak nagyon apróságokat látok.
Persze, tehát ezt azért össze szoktuk rendszeresen gyűjteni, de ott a kollégának az asztalánál látható a kötény, az egyébként erre a célra praktikusabb, mint amit én használok.
Ezzel már el is árulta, hogy nem egyedül van ebben a műhelyben, ez egy közösségi műhely, csak egy-két állomást megnézünk, hogy a többi szakemberük mivel foglalkoznak.
Közösségi műhely alatt azt érdemes érteni, hogy itt mindenki külön a saját vállalkozását csinálja, viszont vannak olyan nagyobb gépek, amik pedig közösségi használatban vannak. A kollégák többsége aranyműves, de van, aki vés, illetve foglal. Cizellőr az itt, és ha jól tudom, akkor a környéken is, aki kifejezetten erre specializálódott, az csak magam vagyok. Annyit a felvezetőhöz, ha tegyek hozzá egy picit, ha dárnyaljam, hogy nem az utolsó vagyok, ilyenek még olyanok, akik cizellőr végzettséggel bírnak, akár kifejezetten csak cizellőrként, vagy mellette a szakma egyéb áfaját is elsajátítva tanulták. Én vagyok az utolsó, aki hivatalos keretek között ezt tanulhatta, és a bizonyítványában ez szerepel. Nincs nagyon más, aki a munkaideje nagy részében ezzel a munkafolyamattal foglalkozna. Vannak például ezüstműves kollégák, akik cizellálással díszítik a tárgyaikat, vagy akár aranyműves kollégák is, akik ebbe beletanultak. Az ezüstműves képzésnek egyébként az hagyományosan része volt, csak kevéssé hangsúlyos, mint hogyha valaki kifejezetten ezt tanulta volna, illetve ilyenek még jó néhányan, akik cizellőrként végeztek, csak többségük vagy nem a szakmában dolgozik, vagy pedig több egyéb munka folyamatra is ráállt, és kevesebb szerepet kap ez náluk.
Tanulmányokat is végzett ezen a szakterületen, de azt hiszem, hogy itt is azért a legfontosabb a mester szerepe. Jól gondolom?
Igen, jól. Mindenképpen szerettem volna megemlíteni. Sajnos már nincs köztünk a székesfehérvári Molnár László ezüstműves cizellőrmestert. Nekem nála volt lehetőségem 2 éven át tanulni. Elképesztően nagy tudása volt, mind szakmailag, mindemberileg úgy érzem, hogy nagyon sokat kaptam tőle, és életem végéig ezért hálás leszek neki. Én egészen kiskoromban, általános iskolás koromban kezdtem el a 10. századi magyarság kultúrája iránt érdeklődni, és hát először még apukámmal szétvágott üres gyógyszertári kenőcsös tubust kiterítve, annak a belseje réz, és abból a telefonkönyvön kifogyott golyóstollal, tompaceruzákkal csinálgattunk tarsolylemez többvereteket, ilyesmit. Aztán egyszer arra ment haza apám, hogy a konyhaasztal lapját verem éppen szét egy vékony rézlemezen keresztül egy kis műanyag csavarhúzóval, és akkor gyorsan lehetett valamit, hogy az asztallapja tovább ne sérüljön, és azóta ezt a kalapálást nem hagytam abba. De azért még mielőtt Laci bácsihoz kerültem volna, volt lehetőségem néhány olyan kollégával, mesterrel találkozni, akik azt a lelkes, csillogó szemű fiatalembert, aki akkor voltam, szárnyaik alá vették. A 17 éves voltam, vagy 16, amikor az első honfoglásköri szabja rekonstrukciót elkezdtük együtt készíteni. Tehát gyakorlatilag már voltak előtanulmányaim, amikor mesteremhez kerültem is, és hát akit még mindenképpen ki szeretnék emelni, Zoltán Tamás, aki vizsgáztató tanárom, majd később szakmai mentorom volt. Ő az, aki létrehozta az Akászfa utca 59-ben az ötvös mesterség történt egy gyűjteményt is, ahol, hogyha jól tudom, néhány évvel ezelőtt már önök is voltak.
Következzen egy archív részlet 2022-ből, amikor Zoltán Tamás ötvös művész a gyűjtemény alapítója vezetett körbe.
Ez a múzeum jellegű kiállítás a 19. század és a 20. század elejei ötvösöknek az eszközeit mutatja be.
Van itt például homokformázó szekrény, kokillák, tégelyek.
Hát úgy látom, hogy szakemberrel van dolgom.
Ó, egy kicsit csaltam.
Kokilla, hát a mai fiatalok nem ismerik ezt.
Elolvastam a feliratot.
Ja, úgy könnyű, igen. Az öntés az egyik alapművelet, onnan indul ki a fémeknek az alakítása. Ez már itt a korszak. Szerű öntésnek az eszközei, precíziós öntésnek a formái.
Mit készít egy ötvös mester?
Ha visszamegyünk a reneszánszhoz, akkor egy ötvös mindent készített, ami fémből. Érem, szobron át, ékszer, a legfinomabb munkákig az egész skálát végigcsinálták. Azért hívják reneszánsz embernek a mai ezer mestereket, mert ők azok voltak nagyon magas szinten. Ez az idők során tagolódott, főleg az ipari forradalmat követően, hogy a nemes fémeseken belül evőeszköz készítő, tálca készítő, lánc készítő, gyűrű készítő, tehát szakosodtak.
A mesterektől nagyon sok mindent megtanult, úgyhogy megkérem, hogy mondjuk el a hallgatóknak, hogy ön miket készít. Ugye a cizellálást és az ötvös mesterséget is egy kicsit talán vegyük külön, mert az, hogy valaki mondjuk egy szabját is elkészít, az több, mint hogy cizellálja.
Igazság szerint a szabja nagy részét ugyan én készítettem, de például a pengéjét az előbb említett Szabó István készítette, és több kollega bedolgozott, kiváló kollégák. Most az időszűke miatt remélem, sértem meg őket, nem sorolnám fel. Magát a cizellálást én végeztem, a fa munka nagy részét is én végeztem, még a hüly és a markolat bőrözését is.
Szóval sok mindenhez ért.
Vagy belekontárkodtam, mert muszáj volt. Hát amikor az egyik asztaloshoz besétáltam, és mondtam neki, hogy hát ott a szabja hüvely torkolatnál egy nagyjából 500 mm pontosság lenne szerencsés, hogy minden mindennel passzoljon, akkor nem értettem, hogy hova mutogat olyan hevesen, aztán rájöttem, hogy az az ajtó, és akkor úgy gondoltam, jó, hogy ha ötvös precizitást várok el, akkor azt a részt azt vegyem is kézbe, és ez végül így is lett. Arra egyébként a mai napig büszke vagyok, hogy amikor legutóbb a kezembe volt az aranyszabja, ez már ritkán adatik meg nekem is, hiszen egy 40 millió forintra biztosított műtárgyról van szó. Ami...
Az hol látható most?
Jelenleg nincsen kiállításban, de jó pár helyen volt kiállítva a Nemzeti Múzeumban. 2023. május 18-án mutatták be, és augusztus végéig volt látható, külön teremben állították ki. Legjobb tudomásom szerint az első olyan régészeti tárgyrekonstrukció, aminek egy külön termet szenteltek néhány hónap erejéig, úgyhogy hát most is, hogy beszélek róla, liba bőrösödik a kezem, ez tekintve, hogy 4,5 év munkája van benne kutatással együtt, alapjaiban kellett újraértelmeznem a szabjáról eddig gondoltakat. Én tanultam több egyetemen a honfoglásköri régészetet, és azok a tanulmányaim, meg az a kapcsolatrendszer. Kicsit úgy érzem, hogy minden szál, amit a különböző irányokból gyerekkoromtól elindítottam, az valahol az aranyszabja készítésének a környékén fonódott össze, és találkozott úgy egy pontban, hogy ez végül így összeállhatott.
Nézzük meg, hogy mi található itt az asztalon, mert előkészített ide két tárgyat is, és megkérem, hogy segítsen nekem egy kicsit körbeírni, hogy mi az, ami előttünk van, mert olyan, mintha itt lenne egy fém tál, azon van egy minta, amit ön most készít, de körülötte nem tudom, hogy ez az anyaghoz hozzá lehet érni?
Egészen nyugodtan.
Ez valami ragacsos fekete anyag, de nem tudom, hogy mi.
Ez egy szulak alapú anyag. Cizellálás az az ötvösségen belül egy pici részecség, jó néhány díszítő eljárása is az ötvösségnek. Ebből talán az egyik legismertebb a vésés, ahol ugye forgácsolás révén díszítenek a kollégák.
De ön nem ezt végzi.
Én nem ezt végzem. Elég sok közös van egyébként a vésésben, meg a cizellálásban, hiszen mindegyikkel lehet vonalas vagy plasztikus díszítést létrehozni, illetve még bizonyos eszközeink is egészen hasonlóak. No, a fő különbség az, hogy amíg a vésnek kivesz az anyagból, én az anyag nyújtása, zömítése révén anyagveszteség nélkül díszítem.
Egy címert fog itt elkészíteni.
Ez egy családi címer lesz.
Látok benne napocskát, szarvast, gyűrűt és fát. Ugye azért nem tudom 100%-osan még megmondani, mert azok a részek csak egy nagyon-nagyon vékony vonallal vannak meghatározva, azt majd még ezután kell elkészítenie.
Igen, ezt jó is, hogy említi, ugye, és ezek a vonalak még nem cizellálva vannak, hanem karcolva. Tehát, hogyha
a mintát felkarcolja.
A mintát először felrajzolom, utána, hogy ne töröljem le a alakítás közben az újbegyemmel a mintát, azért még mielőtt nekiállnék cizellálni, átkarcolom. Ugye a karcolás is tulajdonképpen egy nagyon kis felületi mélységű forgácsolás, tehát onnantól az egészen addig, amíg meg nem csiszolom a felületet, az a karc megmarad, és utána annak a mentén beütöm a kontúrokat, ez szaknyelven a trasszírozás, és akkor utána lehet domborítani, a domborításnak vannak különböző megoldásai, vagy ahogy itt elkezdtem, hogy a színoldalról ütöm le a hátteret mélyebbre, és akkor gyakorlatilag úgy is lehet domborítani, hogy meg se fordítom a lemezt, de bizonyos magasság fölött már érdemes forgatni, mert hogyha nem túl vastag a lemez, akkor ezek a beütött trasszírozott vonalak a lemez hátoldalán látszódnak. És hogyha most rámelegítek a lemezre, leemelem a szurokról, melegítgetem addig a lemezt, amíg a szurok rá nem folyik, ha már elkezd megégni a szurok, akkor azt félreteszem, leégetem, ugye a megégett darabok azok nem eshetnek vissza a szurokgolyóra, mert az galibát okozhat a későbbiekben, tehát ez ilyen jó körülményes, időigényes eljárás, mert csak a hűlési idők miatt is. Ha megtisztítottam a lemezt, érdemes ilyenkor lágyítani, utána fejjel lefele visszaragasztom a szurokgolyóba, akkor domborítom, megint megfordítom, és utána a szín oldalról jön a felületi egyengetés, amit úgy hívunk, hogy pusszírozás, és utána pedig, ahogy mesterem annak idején fogalmazott, nekem nagyon megtetszett az a szavajárása, hogy ezek a kis felületi szötyörgések, tehát ebbe beleérthető a levél erezése, ha mondjuk egy állat van, akkor ott szűrőnként kialakítani mondjuk a lónak a farkát, sörényét.
Itt ugye milliméter nagyságú, vagy mikromilliméter nagyságú dolgokról beszélünk, szóval tényleg nagyon aprólékosan ki kell dolgozni ezeket a mintákat.
Engem a szakmában jellemzően arról ismernek, hogy a mikrocizellálásra specializáltam magam, ugyan kifejezetten plasztikus tárgyakat is készít. Ott van például a vizsgaremekem, több mint egy centi magasan kiemelkednek az alakok, pedig egy 15x20 centis kis faliképről beszélünk.
Megnézhetjük közben a tárgyakat, eszközöket.
Vannak ezek a különböző végű, nagyjából 10-12 centi hosszú, úgynevezett poncolók, poncoló a célok, poncvas.
Ez az, amit majd oda helyez a lemezre, és ez fogja ütés által a mintát, a vonalat elkészíteni.
Hát akár vonalat, akár ezzel domborítani is tudok, vagy a felületet borzolni, vagy rovátkolni. Nincs az összes poncoló kint az asztalon, de így is így szemre egy 4-500 darab látható.
Én nem tudom, hogy tud különbséget tenni, hogy akkor mikor melyiket kellene használni, vagy melyiket szeretni. Biztos rááll a szeme.
Részint igyekszem úgy csoportosítani őket, hogy típusonként.
Azok a cizellőr kalapácsok az, ami nagyon különleges.
Én is rátérnék inkább a cizellőr kalapácsra, hát úgy gondolom, hogy a cizellőr kalapács maga az a szerszámok, és ebben most nem csak az ötvösséget értem bele, hanem az összes mesterségnek az eszközeit, talán a szerszámok királynőjének nyugodtan mondhatjuk.
Nagyon különleges formája van.
Önmagában annyira szép olyan esztétikája van, hogy ez úgy gondolom, hogy egy szépen elkészített cizellőr kalapács, sajnos ma a kereskedelmi forgalomban már nem igazán kapható. Egy-egy kovácsmester még van, aki megrendelésre készít. Amiket ma a szakboltok árulnak, azok eléggé lebutítottak.
És akkor honnan szerzi be, hogyha szükség van ilyen eszközre?
A kalapácsaim egy része az olyan mesterektől van, akik így vagy úgy sajnos már letették a kalapácsot. Van olyan kalapácsom, amit egy olyan ilyen ötvösmestertől kaptam, aki néhány évvel később elhúnyt, de tudta, hogy a kezemen tovább fog dolgozni az eszköz, és ezért ajándékozta nekem. Illetve amit most a kezembe tartok, ezt úgy csináltattam.
Írjuk le, hogy hogy néz ki, mert ugye ennek hosszú, vékony nyele van.
Igen, viszont hadd kezdjem a fejjel, mert hogyha megfigyeli, akkor talprész, ami találkozik a poncoló tetejével, az nem párhuzamos a nyellel. Ez azért van, hogy viszonylag kényelmesen lentartott könnyékkel, tehát kicsit szögbe tartva a kezemet, pont merőlegesen tudjam megütni a poncolót. A másik végén van egy foka, a végén egy ilyen kis félgömbbe végződik. Erre sokan azt hiszik, hogy arra használjuk, hogy domborítsunk vele, nagy ritkán ez előfordul, de alapvetően ennek az a célja, hogy kiegyensúlyozza a kalapácsot.
Itt most megjegyzem azt, nagyon egyszerűen lefordítva, oldalról úgy néz ki, mintha egy sakkfigura lenne. Ugye van egy alsó része, amin áll a bábú, hogyha mondjuk elfordítanánk ezt a kalapácsot.
Tehát ha nyíl nélkül nézzük, és letesszük a talpára, akkor valóban arra hasonlít. Kalapács foka, ez gyakorlatilag kiegyensúlyozza a kalapácsot, és kényelmesebb legyen használni. Igazából ez egy sok évszázad alatt kiforrott forma. Cizellőr kalapácsot a világ különböző pontjain különböző típusúakat használnak. Ez, amit a kezembe tartok, egy kifejezetten európai, azon belül is a nyelezése alapján egy elsősorban német kulturális területhez kötődő darab. Az az érdekesség, hogy az első ábrázolás, hogyha jól tudom, a 14. századból ismert. Annyira kitalálták akkor, hogy nem volt miért változtatni rajta. És valóban van egy rendkívül vékony nyele. Ez somfából van. Ha jól tudom, akkor a Magyarországon honos fafajok közül ez az egyetlen, amelyik bírja ezt a szintű terhelést, hiszen annyira el van vékonyítva a nyíl itt a legvékonyabb pontján kb. 8 mm-re. Ez azt a célt szolgálja, hogy ha teljesen merev lenne, és úgy kéne folyamatosan kalapálni, akkor nem lenne miányelje a rezgéseket, tehát ez az ember csuklójába köt neki, és hát előbb-utóbb ez mindenféle gondot okozna. Így viszont volt, hogy konkrétan a kezemben tartott kalapáccsal egy húzamba hosszabb érdemi megálló nélkül 26 órát cizelláltam. Egy dubai repülőgépre kellett föltennem egy kinti úrnak a portréját, ott nem nagyon lehetett késni, és egy picit megcsúsztam.
Nem görcsölt be a keze?
Nem, az az érdekes, hogy a kalapácsot tartó kezemnek semmi baja nem volt. A bal kezemnek, a poncolót vezető kezemnek a hüvelykúja már úgy fájdogált, de 26 óra kalapálást bírt úgy a kezem, és ezt szerintem ennek az elképesztően kiforrott kalapács formának, geometriának, arányrendszernek köszönhetem. Talán úgy a legérthetőbb a dolog, hogyha most megmutatom önnek, önöknek, hogy hogyan is dolgozom vele. Itt látható, hogy a baloldali akantusz levélcsokor már szép fényes lett kalapálva némelyik része. A jobb oldalon viszont még sokkal szaggatottabb. Úgyhogy most azt mutatnám meg, hogy a megfelelő eszköze ezt hogy lehet szépen elsimítani. Kedves ismerős viccesen megjegyezte, hogy látja, hogy ez egy snob szakma. Kis ujjamat egy picit eltartom, mivel a kalapácsot tartom. Ennek az a lényege, hogy a lehető legkifinomultabban tudjam vezetni. Hiszen jobbkezes vagyok, mégis az eszköz, amivel dolgozom, az a bal kezemben van. Ennek az az oka, hogy a kalapáccsal, ha megfelelő szögben és megfelelő ütéserővel találom el a poncolónak a tetejét, ütőfelületét, akkor azzal gyakorlatilag már vezetem a bal kezemet és a poncoló mintázó felületét is, tehát magát az irányt, azt meglepő módon nem feltétlen azzal a kezemmel adom meg, vagy nem csak azzal a kezemmel, amiben a poncolót tartom, hanem sokkal inkább az ügyesebbik jobb kezemmel, amivel a kalapáccsal mérem az apró kis ütéseket.
Megnézhetünk egy munkafolyamatot, azért napok, hetek, mire elkészülnek a munkák. Történészekkel, régészekkel, múzeumokkal is dolgozik együtt. Most itt medálok vannak előttem, illetve főbevalók. Azért ezek is visszahozzák a régi idők történelmét, azt hiszem.
Azokat olyan honfogláskori kincseink iklették, amiknek az eredetiét, magát a régészeti leletet volt lehetőségem kézben tartani, vagy még régész hallgatóként, vagy pedig felkért szakértőként. Ez a kísérleti régészet egyébként egy elképesztően izgalmas dolog, ennek annyi a lényege. Régészek feltárnak, dokumentálják ugye az előkerülési körülményeket, az, hogy milyen a tárgy, az általuk ismert párhuzamait. eredeti régész meg megpróbálja az egykori készítés technikával az adott tárgyat újra alkotni, és ugye kísérlet az is, hogy milyen eszközöket használhattak, milyen fázisorrendet szükséges felállítani ahhoz, hogy egy tárgyat el lehessen készíteni, össze lehessen rakni. Például a korábban már említett Geszterédi aranyszabjánál azért nagyon nehéz volt az, hogy visszafele kellett dolgozni, mert régen, hogy dolgoztak, Fegyverkovács megcsinált egy szabjapengét, ahhoz elkészítették a hüvelyt, markolatot, többi szerelék, ötvös munka, az jellemzően utána került rá. De minden mást már a vásznozás bőrözés után az adott kézfegyverhez méretezve gyártottak le. Miért nincs egyszerű dolga egy méret és formahűen dolgozó kísérleti régésznek? Megvannak a fémtárgyak, rosszabb esetben, mint itt is, konkrétan disznók tórták ki a sírt, szétrekcselték az arany meg aranyzott ezüst vereteket. Van egy marék töredékes fémtárgyunk, egy részéről azt se tudjuk, hogy a fegyver melyik részén helyezkedett el, nem marad meg érdemi szerves anyag, bőr, fa, vászon, egyebek, ezek a magyarországi klimatikus viszonyok közt lebomlanak, vagy csak kevés marad meg, és például keresztmenceti támpontot nagyon ritkán adnak, és akkor visszafele kell gondolkozni, hogy az egykori veret mérethez igazítani azokat a szerves anyagokat, hogy a végén minden mindennel. Volt olyan, hogy egy ismerős hölgy megtervezett egy ilyen végtelenül aranyos, kicsit mesefigurásított hangyászt, azt kellett nagyon izgalmas textúrával, ott sokkal nagyobb művészi szabadságot kaptam, átültetni plasztikusan ezüstbe. Elképesztően szeretem a honfogláskori tárgyi kultúrát, motivumkincset, de ez rajzilag elképesztően kötött, és néha azért jól esik az embernek kicsit kiélni magát ilyen téren is. Valaki elküldte a párja kutyájának a fotóját, és azt cizelláltam ki úgy medálba, hogy állítólag a megajándékozott felismerte a saját kutyáját. Milyen poncolót is válasszak, hogy a kutya fején, ahol sötétebb a szőr, az kikalapálva 3 centibe a kutya fejét, ténylegesen sötétebbnek hasson. Tehát azt szeretem ebbe a cizellálásba, hogy ez valahol a ciparos és a művész közti határterület, inkább a készítő hozzáállásán és a feladaton múlik, meg hogy hordoz-e valami többletértéket, hogy ez most inkább művészi, vagy inkább iparos munkának tekintjük.
Lehet, hogy megvan az akkor, amit nagyon szeret, de azt hiszem, hogy így tud ön is továbbfejlődni, hogy olyan mintákat is készít, ami mondjuk ilyen mai, modern 21. századi. Ha az ékszereket nézzük, akkor azért vannak régebbi utalások a történelemre, például itt van egy életfa, és ez egy...
Ez egy pávasárkány, az iráni mitológiának fantasztikus keverék lénye. Kutya feje van, hal pikkelyei, madár szárnya és farka. Azt szimbolizálja, hogy ez a jószág a földnek, a víznek és a levegőnek is az ura. Egy, ha jól emlékszem, 6. század körüli perzsa ezüstának a díszítése, nem véletlen ez van a nyakamba is. Egyébként a szimurga az egy ilyes társaságban a becenevem is, tehát ez egy kifejezetten személyes saját célra készült dolog, ami itt növényi mintás. Ezek közül többet is a Geszterédi szabjának a motivumaik lettek, kettős kulturális misszióvá vált számomra. Részint egy kiváló eszköz, hogy ezen keresztül beszélhessek a cizellálásról, ami abszolút szívügyem, és úgy gondolom, hogy amilyen mesterektől lehetőségem volt tudást és szemléletet kapni, kötelességem is. Másrészt én a honfogláskori motivumkincset, azt az összmagyarság egy örökbecsű értékének tartom. Eléggé sajnálatos, hogy ezt a korszakot, főleg az elmúlt egy évszázadban nagyon sok dologgal, legyen szó politikai, vallás, egyéb sallangokkal beszennyezték. Igyekszem tisztán az egykori értékeket minél pontosabban átörökítve elhozni úgy a 21. századba, hogy az úgy viselhető legyen, hogy az ne legyen nagyon kirívó. Mégis minél több rajzi és készítéstechnikai értéket hordozza.
Mai helyszínünkről, az utolsó hivatalosan végzett magyar cizellőr műhelyéből búcsúzunk. A felvételt a helyszínen Farkas Bálint rögzítette, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Vancsok György volt. A szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.